szeretettel köszöntöm közöttünk Michel Mariannát, aki Sárospatakról érkezett most ide, és ő lesz a ma esti vitatunk. Legyen a mi jó várása a vasárnapi.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Isten, felséges atyánk a Jézus Krisztus által. Áldunk azért, mert megengedted nekünk ezt a mai napot is. Áldunk, mert bármerre nézünk, a te szeretetednek jelét tapasztalhatjuk. A legkisebb virágban is, a füvekben, a fákban, egymás tekintetében is. Köszönjük neked, Urunk, a testvéri közösséget, amelyet te hoztál létre közöttünk. Áldunk azért, Urunk, hogy neked mindenütt vannak gyermekeid, akik szolgálnak hűséggel téged, kitartanak melletted az úton. Formálj bennünket is ilyenekké. Formálj bennünket hűséges, kitartó és álhatatos követeiddé, gyermekeiddé, hogy azon az úton, amelyen egy napon elindítottál bennünket, kitartsunk. Hogy megfussuk azt a pályát, amely előttünk van, és a végén elnyerjük a győzelem koronáját. Nem a magunk érdeméért kérjük mindezt tőled, hanem a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Isten ígéjét olvasom, testvérek, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első verséből. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. A zsidókhoz írt levél szerzője érdekes dologról beszél ebben a versben, nem másról, mint a futásról. Vagyis sportversenyre hív ma este bennünket ez az ige, de nem nézőnek, ugyanis a versenyeken kétféle résztvevő van. Az egyik a néző, a másik pedig a versenyző. Isten ígéje bennünket nem nézőnek hív ezen a mai estén, hanem versenyzőnek. Miért? Azért, mert gyakran a Szentírás a Krisztus követését, Isten gyermekeinek az életét a futáshoz hasonlítja. És ez sem véletlen, hiszen a Krisztus követése valóban egyfajta futás. Amikor valakit elhív az Úr Jézus Krisztus, hogy kövesse őt, akkor nem séta útra hívja azt a valakit, de még csak nem is arra, hogy így-úgy előgyelegjünk ebben a világban, hanem követésére hívja, ami bizony futást jelent. A Krisztus követését az apostol is a futáshoz hasonlítja. De mi jellemzi a futót? A futó élete céltudatos. Azt jelenti, az jellemzi a futót, hogy valahová meg akar érkezni, és tudja is, hogy hová szeretne. Ismeri a célt, és ez a cél szüntelenül ott lebeg a szeme előtt, és ezt minden áron, mindenképpen el akarja érni. Sok mindent meg is tesz ezért. Vállalja például a futással együtt járó kellemetlenségeket is. Minden nap rengeteget edz, rengeteget gyakorol. Nem sajnál időt, nem sajnál energiát. Miért? Azért, hogy beérkezzen a célba. Olyan fontos számára a cél, hogy képes bármit, vagy éppen mindent feláldozni, áldozatot hozni a célba érkezésért. Mindent az életében a futásnak rendel alá. Ez ad értelmet a futó életének. És így van ez, hogy aki előtt a Krisztus követésben is ott lebeg a határozott cél, és azt el akarja érni, az le tud mondani bármiről, azért, hogy megérkezzen a célba, vagyis beérkezzen a célba. Annyit beszélek a célról, joggal tehetjük fel a kérdést, hogy de hát mi a cél akkor, ha annyira fontos, hogy oda valaki beérkezzen? Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben egyik helyen ezt mondja. Most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, csak hogy a Krisztust megnyerjem. Vagyis ez alapján a cél nem más, mint maga Jézus Krisztus. A keresztény ember őt akarja egyre jobban, egyre inkább megismerni, mert tudja azt, amit Pál is, ha ő érte mindent kárnak és szemétnek ítélek ebben a világban, a vele való közösségben viszont mindent megkapok, amire szükségem van. Visszakapom azt, amit elvesztettem, mikor még Isten ellen lázadtam, vagyis az örök életet, ebben a világban pedig tartalmas életet. Miért mondom, hogy tartalmas? Mert a Krisztus nélküli élet az csupán puszta lét. Megfigyeltük-e már, hogy olyan sokszor, mikor emberek beszélgetnek egymással, csak így legyintenek, hogy nem élet ez. Nem élet ez, amit élünk. És milyen nagy igazságot mondanak ki. Mert valóban, mit mond Jézus? Én vagyok az élet. A Krisztus nélküli élet az csupán puszta lét. Leélünk, dolgozva, robotolva néhány tíz esztendőt, és utána mi van? Jézus Krisztus nem csak erre a földi életre ad nekünk életet, hanem ígéri az örök életet is. Ez a cél, hogy vele oda megérkezzünk. Olyan szomorú tapasztalat az, hogy napjainkban olyan sokan vannak, akik már semmit sem akarnak elérni ebben az életben. Nincs céljuk. Évekig, évtizedekig élnek, de nem is élet, talán csak azt mondhatnám, vegetálnak. És tulajdonképpen ők maguk sem élvezik ezt az életformát, de nem akarnak kilépni belőle. Nincs, ami motiválja őket, nem lebeg a szemük előtt cél, mert nem tűznek ki maguk elé. Nincs, ami kimozdítsa őket ebből az állapotból. Nincs, miért fáradozzanak, és nincs, miért fussanak. De az Isten nem ilyen életet rendelt az embernek. Nem puszta létre teremtett bennünket. Isten célt adott az ember elé, már nem sokkal azután, hogy megalkotta őket. Őrizzétek, védjétek, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, már ekkor volt célja és feladata. Őrizzétek, védjétek. Isten valamit rábízott az emberre már akkor is. De ma valahogy olyan sok ember nem veszi ezt észre. Isten olyan életet ad az embernek, adott, amiben van egyenletes növekedés, amiben van gyarapodás, és van fejlődés, ami gazdagít, de nem csak saját magamat, hanem gazdagít másokat is, ami tud értékeket, mégpedig maradandó értékeket létrehozni, amiben ugyan van küzdelem, van fáradozás, van nehézség, de a végén ott van a győzelem is. Ilyen életet készített Isten az embernek. Mégis inkább választják nagyon sokan ezt a puszta létet, ezt a vegetálást. Jézus Krisztus azt mondta a tanítványainak, arra rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Másokat gazdagító, értékeket létrehozó, céltudatos életre rendelt bennünket. És ez a tartalma a futásnak is. Tulajdonképpen, amikor futásról beszélünk, Krisztus követéséről beszélünk, akkor ez a tartalma valójában a futásnak. Növekvő, gyarapodó élet a Krisztusban, értékeket létrehozó, gazdagító élet. De az ilyen életnek vannak feltételei. Az első feltétel mindenképpen az, hogy aki meg akar érkezni a célba, annak el kell indulnia. Ez annyira egyszerű feltétel, hogy sokan talán meg is mosolyogják, és talán éppen ezért nagyon sokan nem is indulnak el, és nem is veszik komolyan. Éppen ezért van olyan sok hiába való ábrándozás, hiába való számítgatás, álmodozás. Mert ábrándozhatok, ha nem teszek érte semmit. Számítgathatok, ha nem mozdulok meg. Azt mondja az apostol, hogy el kell indulni. Ahhoz, hogy valaki megérkezzen, meg kell tenni az első és határozott lépést. Utána a másodikat, a harmadikat, és így tovább. De meg kell tenni ma. Olyan sok helyen olvasok az Új Szövetségben, hogy amit akarsz, azt tedd meg ma. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Vagy máshol is, nem holnap. Tedd meg ma, és folytasd holnap, és folytasd holnap után, és így tovább, amíg csak meg nem érkezel a célba. Szünet nélkül, folyamatosan, ma is, holnap is, és holnap után is. És akkor is, ha akadály, akkor is, ha nehézség jön közbe. Mert a célba csak az érkezik be, aki elkezd futni, megteszi az első lépést, és halad tovább. Vajon mi elindultunk-e már igazán a Krisztus útján? Futunk-e? Ha elindultunk, akkor futunk-e? Vagy csak sétálgatunk, mert nekünk így is kényelmes. Nekem ennyi is elég a Krisztus követésből. És ha sétálgatunk közben, észre sem vesszük azt, hogy mennyien elmennek mellettünk, mennyien lehagynak bennünket, mert időközben lelassultunk. Időközben elfáradtunk, közben jöttek a gondok, közben jöttek a nehézségek, és már nincs időm Krisztusra, már nincs időm Istenre, megvan nekem a magam baja. Elfáradunk, lelassulunk. Elvesztettük a célt szem elől, a céltudatosságunk oda van, elvesztettük a lendületet. Sétálgatunk. Pál nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy ha egy kicsit elfáradtál, akkor nyugodtan lassulj le. Nem beszél ilyesmiről. Pál egy olyan futásról beszél, ami folyamatos és állandó lendületű, aminek megvan a maga lendülete, és abból nem veszít. Ilyen a Krisztus követés. A harmadik feltétel, hogy azt a célt, amit el akarunk érni, soha nem szabad a szemünk elől elveszíteni. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Ezt mondja Pál, mert akkor nem veszítjük el a célt a szemünk elől. Ki a hit elkezdője és bevégzője? Jézus Krisztus. Olyan sokan mondják ma, könnyű volt Pálnak. Könnyű volt az apostoloknak, hiszen ők látták Jézus testi szemeinkkel, de nekünk sokkal nehezebb, meg mi sokkal másabb világban élünk, sokkal több kísértésnek, nehézségnek, problémának vagyunk kitéve. Nekik akkor sokkal egyszerűbb volt. De mérjük csak össze a helyzetünket. Nekünk kell oroszlánok elé mennünk. Minket kivégeznek azért, mert keresztjének vagyunk. Őket kivégezték. Őket oroszlánok elé dobták. Minket bevádolnak a hatalmasságoknál, mert Krisztust követjük, valóban könnyebb nekünk, vagy sokkal nehezebb nekünk. Minden kornak megvan a maga nehézsége, de a tanítványok mégis kitartottak Krisztus mellett. Azt is szokták felhozni, hogy nem látjuk Jézus testi szemeinkkel, ezért sokkal nehezebb nekünk, de nekünk adatott a hit. Jézus Krisztust valóságnak csak a hit szemével érzékeljük. Amikor Tamás Krisztus feltámadása után elment, hogy saját szemével győződjön meg arról, hogy valóban feltámadta, mert a többieknek nem hit. Ő akarja látni a sebeket, ő tapintani akarja. Nem csak látni, hanem tapintani. Akkor Jézus azt mondta neki, mikor látta és megtapinthatta, hogy te boldog vagy, Tamás, mert láttál és hiszel. De sokkal boldogabbak azok, akik nem látnak, és így is hisznek. A keresztény ember életébe a hitnek óriási szerepe és óriási fontossága van. pontosan azért kell mindig a hit elkezdőjére és bevégezőjére néznünk, mert a sátán, mint ordító oroszlán, úgy jár széjjel ebbe a világba, keresi, hogy kit nyeljen el, s akinek a legkisebb kételj, a legkisebb fenntartás, bizonytalanság is támad a szívébe, arra egyszerűen lecsap, és addig-addig beférkőzi magát a gondolataiba, még végül valóban a futásból sétálás lesz, a sétálásból pedig megállás. Azt mondja állandóan, ne higgy, ne küzdj, divatja múlt már a hit, jársz templomba, mennyien nem járnak, nézd meg a másikat. Hagyd abban, ne menj tovább, ne küzdj, ne harcolj, ne fuss. Nézd másokra, nem futnak, mégis jól élnek, nem hisznek, mégis boldogok. Ő mindig résen van, ezért nekünk is résen kell lennünk. A harmadik feltétele az ige alapján a futásnak, hogy mindazt, ami bennünket a futásban akadályoz, el kell dobni, el kell vetni. A túrázók ma ugye túrán voltak. Hátizsákot azért csak vinnünk kell, egy kis vizet, egy kis elemúzsiát, ha messze útra megyünk, de tapasztaljuk azt, hogy hosszú távon már nehezék a hátizsák, ugye? Hátizsákkal nem olyan futni, mint anélkül. Ha meg egy nagy zsákot cipelünk, akkor végképp nem tudunk futni. Sok ember úgy akar a Krisztus útján előre jutni, hogy cipeli magával a terheit. Cipeli magával a régi sérelmeit. Nem hajlandó elfelejteni a maga vélt vagy valós érdemeit, erényeit. Mások rejtegetnek bűnöket, vétkeket, és csodálkoznak, hogy alig bírnak előre haladni a Krisztus útján. Nemhogy lendületesen tudnának futni, még vanszorogni is alig tudnak. És közben mind azok, akik komolyan veszik a Krisztus követését, akik engednek az ige szavának, azok elmennek mellettük. Mert az ő szemük előtt ott a cél, és a cél érdekébe áldozatot is készek hozni, félretenni olyan dolgokat, amik akadályozzák őket az előre haladásra. Mint ahogy említettem, hogy a futó mennyi áldozatot hoz azért, hogy beérkezzen a célba. Mindent annak rendel alá. És azok mellett elmennek a komolyan gondolkodók, akik cipelik magukkal folyton folyvást az ő terheiket. Akik tudják, hogy másképpen nem lehet futni, csak úgy, ha félretesznek, letesznek mindent az életükből, azok leteszik, mert belátják, hogy gátló tényező az ilyen. Akik hiszik, hogy Jézus Krisztus vár bennünket az út végén, akik hiszik, hogy megkapnak Krisztusban mindent, amire szükségük van, azok könnyen le tudják tenni, vagy félre tudják tenni az akadályozó tényezőket. De akkor tényleg hinnünk kell azt, hogy mind arra, amire szükségem van, Krisztus megadja. De mennyire nehéz ez, ugye? Hiszen benne élünk a mindennapokba, dolgoznunk kell, be kell fizetni a csekkeket, a családnak elő kell teremteni. És akkor tegyek félre bizonyos dolgokat? Nem arról beszél Jézus, hogy ne dolgozzak, ne teremtsem elő, hanem olyan dolgokat, amik miatt az ő útján, a hozzávaló közeledésben, a bűneimet, a sérelmeimet, a saját erényeimet, az érdemeimet, amikkel sokszor bizony bölcsködünk, azokat tegyem félre, azokat tegyem le, mert ezek, mint falként fognak előbb-utóbb tornyosulni Krisztus és én köztem. Jézus megad mindent, amire szükségünk van. A bűneinkre bocsánatot. Ad nekünk érdemet, de nem e világit, hanem odaátit. Ad nekünk kincseket is, de nem olyat, amit a rozsda megemészt, vagy a moly szétrán, hanem olyan kincseket, amelyekről azt mondja, hogy ezek a mennyei kincsek. És ha ő megad mindent, amire nekünk szükségünk van, mi lehet ennél több? Mi az, amihez még mindig annyira ragaszkodunk, hogy sokszor bizony elveszítjük a célt szemünk elől, sokszor bizony nem, hogy közelednénk hozzánk, de inkább hátrálunk hozzá, hanem még hátrálunk, vagy eltávolodunk tőle. Olyan sokszor hallottam emberektől, azt mondják, elhagyott az Isten. Igen. Isten azt mondja, hogy ő mindig hű és igaz. Tehát ő ma, holnap, holnap után ugyanaz. Ő nem távolodik el. Ilyenkor mindig mi vagyunk azok, akik szépen eltávolodunk tőle. Valami miatt. Valami gátló, valami akadályozó tényező miatt. Pál, amikor a futásról beszél, akkor azt mondja, hogy álhatatosan. A régi fordításban az van, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Miért ilyen fontos neki, hogy ezt hangsúlyozza? Nem lenne egyszerűbb, ha csak azt mondta volna, hogy fussátok meg az előttetek lévő pályát. Nem. Pál nagyon jól tudja, hogy milyen a futó élete, hiszen a római birodalomban él, az a birodalom örökölte a görögöknek minden kultúráját, nyilván a sportversenyeket is, amit a görögök olyan szépen felfejlesztettek. Nagyon jól látta, hogy milyen egy futó élete. Ha valaki próbálta már a hosszú távfutást, akkor azt tudja, hogy a futás bizony nagyon fárasztó. Futás közben nagyon sok minden eszébe jut az embernek, továbbá olyan dolgokkal kezd el foglalkozni, ha pláne, hogyha magába fut, és ma már ugye divat az, hogy a fülünkbe betesszük ezeket a zenelejátszókat, de Pál még akkor erről nem tudott. Ezért nagyon jó tudja, hogy sokfelé elkalandozik a gondolat, és akkor olyanokra is gondol, amelyek esetleg arra serkentenék, hogy hagyja abba. De miért gondol ilyenre? Mert a futás közben vannak holdpontok, amikor az ember úgy érzi, hogy mindjárt összeesek, nem bírom tovább, akkor abba hagyom. De ha túljut ezeken a holdpontokon, akkor egyfajta megújulás van a szervezetben, és akkor tovább tud majd futni megújult erővel. De támadhat a futás közben légszomja is a futónak. És akkor elkezd kételkedni abban, hogy megéri-e neki futni. Nem lenne inkább sokkal jobb, hogyha abba hagyná. Nem kellene abba hagyni is, itt megállni is, nem elérni a célba, mert nem is olyan fontos az a cél. Ahogy az imént mondtam, ezeket a pillanatokat az ördög nagyon jól ki tudja használni az ember életében, amikor egy picit elfáradunk az úton. Amikor egy picit annyi minden összejön, hogy azt mondom, hogy na most elég mindenből. Elég Krisztusból, elég Istenből, elég az emberekből. Ilyenkor bizony nagyon-nagyon résen van, és beférkőzi magát a gondolatainkba. Azt mondja, nem baj, ha már elkezdted. Nem kellett volna el se kezdjed. De most legalább már hagyd abba. Most már ne fuss tovább. Nem neked való ez. Látod, milyen megerőltető. Látod, még a mindennapi dolgaid mellett még vasárnap se hagynak békét, még akkor is el kell menni a templomba. Ahelyett, hogy pihennél, ilyen-olyan alkalmakat rendeznek. Ne fuss. Ne küzd tovább. Hagyd abba. Elég ebből. Ennyi is. És bizony, sokan abba is hagyják. Kényelmesen leülnek a pálya szélére, és nézik azokat, akik még futnak. És mit csinálnak? Könnyen bírálgatják, és könnyen kritizálgatják azokat, akik még futnak. Nagy erővel tud hatni a gonosz azokra, akik céltudatosak akarnak lenni, akik nem akarják a célt a szemük elől elveszteni. Mert ő azt akarja, hogy veszítsék el. Ő azt akarja, hogy valami eltakarja a szemük elől. Ő azt akarja, hogy ne foglalkozz Krisztussal, ne foglalkozz a kereszténységgel, ne haladj előre a keresztény életedbe, ne legyen növekedés. Ő ezt akarja. Sokakra jellemző ma az, hogy belekapnak ebbe-abba. Belefognak, és utána abba hagyják. Belefognak tanulásba, munkába, barátságba, házasságba, Krisztus követésbe, és egyszer csak valahol abba hagyják. Jézus Krisztus a magvető példázatában szól arról, hogy létezik ideig való hit. Ezek az olyan emberek, akiknek a szívébe a mag mint egy köves helyre esett. Örülnek, hogy valami új élet kezdődik bennük, de aztán jönnek a gondok, jönnek a bajok, és akkor valahol elmaradnak. Valahol félbe marad, már nem örülnek, már nem foglalkoznak semmivel. Ezek azok, akik azt mondják, hogy addig jó nekem Jézus Krisztus, amíg előnyt jelent, amíg még reménységgel tudok a jövőbe nézni. Addig jöhet Jézus, amíg végig tudom aludni az éjszakát, amíg meg tudok bocsátani, de nekem ne kerüljön semmibe. Addig jöhet Jézus, amíg engem nem gúnyolnak miatta. Addig vagyok keresztjén, amíg nem ér sérelem, amíg nem szólnak bele az életembe, amíg nem mondják meg, stb. Sorolhatnánk tovább. Ez az ideig való hit. És pontosan ezért hangsúlyozza az apostol, hogy álhatatossággal. Legyen bennetek kitartás, álhatatosság, minden viszontagság ellenére. Nagyon fontos a keresztény ember életébe a céltudatosság, mert ha ez nincs meg, könnyen szem elől veszítjük a célt. Pál bíztat és buzdít arra, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Tekintetünket mindig Jézus Krisztusra szegezzük, mert azt mondja, ő az, aki át tud segíteni bennünket minden nehézségen. Ő az, aki győzelmet ad, ő az, aki megsokszorozza az erőnket, ha úgy érezzük, hogy elfáradtunk, megvigasztal, ha elcsüggettünk, felemel, ha elestünk, de kitartás, álhatatosság kell a futáshoz. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy nem könnyű Isten gyermekeként, Jézus Krisztus követőjeként élni. De Jézus nem is ígérte azt, hogy könnyű lesz. De azt igenis ígérte, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Annak része az örök élet lesz. Az Ószövetségben, a Dániel könyveiben olvasunk három ifjúról. Sidrák, Misák és Abednégó gyermekként került el a babiloni birodalomba. Uralkodója, Nabukodonozor, egy alkalommal hatalma jelképéül hatalmas aranyszobrot készítetett, és egész birodalmában kihirdette, hogy amikor a kürtök, sípok és citerák megszólalnak, akkor birodalma minden lakója le kell, hogy boruljon és hódoljon az aranyszobor előtt. Amikor eljött a nap, hogy mindenki meghallotta a kürt, citera és a többi síp hangját, leborultak, de három fej kiemelkedett a tömegből. Nem is késlekedtek a király besúgói a királyhoz menni, hogy vannak, akik nem engedelmeskedtek a szavadnak. Maga elé hívatta őket a király, és számon kérte, hogy miért. És mikor azt mondta, hogyha nem borulnak le az aranyszobor előtt, van-e olyan Isten, aki ki tudja szabadítani őket az égő tüzes kemencéből és az ő kezéből? És akkor három ifjú azt mondta, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből is, de még a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, és mondták tovább, áldott legyen az ő neve. Ez a három ifjú olyan kitartással futott az ő pályáján, azon az Isten által elrendelt úton. Már ekkor felnőttek, mikor ez az esemény történik, de gyerekkoruktól nem felejtették el, kihez tartoznak, kinek a szavát kell első helyre tenni, kinek tartoznak hódolattal és tisztelettel. És bár a király hétszerte jobban fűtötte be a kemencét, és bedobatta őket, mikor benézett, azt látta, nem hárman, de négyen vannak bent. És azt látta, hogy még csak a ruhájukról a kötél sem égett le. És akkor megszólította őket, hogy Sidrák, Misák, Abednégó, a felséges Istennek gyermekei, jöjjetek ki! Mikor kijöttek, még csak a füst szaga sem járt át őket, és akkor a király azt mondta, innentől kezdve birodalma minden lakója az ő istenüket, a Sidrák, Misák és Abednégó istenét szolgálja. Mert aki nem teszi, az darabolják fel. Három ember hűsége és kitartása, céltudatossága, álhatatossága egy király megváltozását okozta. Ők nem csupán sétálgattak, ők nem csupán őgyelektek az Isten útján, hanem céltudatosan haladtak előre, képviselve az Isten törvényét és az Isten igéjét. Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ha valaki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Egy nap, amikor egy ifjú odament hozzá, és azt mondta, hogy követlek téged, Jézus nem fogadta kitörő örömmel, hanem azt mondta neki, a rókáknak ballangjuk van, a madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová a fejét lehajtania. Nem fogadja kitörő örömmel, hogy ez az ifjú követni akarja, mert Jézus úgy látta, nincs tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mivel jár az ő követése. Éppen ezért világosan és keményen felvilágosítja őt. Mert az, hogy neki nincsen szállása, nincs hová a fejét lehajtania, valószínű azt jelenti, hogy az ő követőjének sem lesz. Sőt, számíthat arra, hogy sokan majd megszólják. Számíthat arra, hogy néhányan megvetik majd. Mert nem nagyobb a szolga az ő mesterénél. Számíthat arra, hogyha Krisztust fogja követni, lehet, hogy nem kap majd elismerést az emberektől. Számíthat arra, hogy nem fog magának nevet szerezni. Lehet, hogy nem fog vagyont szerezni. De számíthat arra is, hogyha kitartással Krisztus mellett, Krisztussal halad, akkor ő mindig vele lesz. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Talán nem lesz, aki majd csodálja, aki majd felnéz rá, de lesz egy Krisztusa, aki örök életet kínál neki. Lesz egy Krisztusa, aki kapaszkodó sokszor ebben a világi életben, akihez fordulhat, ha öröme van, ha bánata van. Nem könnyű a Krisztus követése, nem is ígérte, hogy az lesz. Sőt, amikor elhív, felvilágosít. Mivel jár az ő követése? Mivel jár azon az úton való futás, amit ő rendelt nekünk? Lehet, hogy sok akadály lesz rajta, de a végén ott van a győzelem. Ezért hát mi is fogadjuk meg Pál apostol szavát, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te sohasem köntörfalasztál. Köszönjük neked, hogy velünk is őszintén közölted azt, mit jelent a te követésed. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor tanítványoddá szegődtünk, nem ígértél nekünk tejjel, mézzel folyó Kánaán, de azt igenis ígérted, hogy velünk vagy minden napon. Ezt tapasztaljuk, Urunk, ezért adunk hálát. Ugyanakkor be kell valljuk neked, hogy bizony, sokszor meglankad a mi futásunk. Sokszor veszítünk a kitartásunkból, és veszítünk az álhatatosságunkból. És időnként úgy érezzük, annyi minden van jelen az életünkben, ami elfedi a célt előlünk. Ezért könyörülj rajtunk, hogy amikor elfáradunk, erőért kiáltsunk, amikor lankadunk, akkor te hozzád fussunk. Ne emberektől várjuk a segítséget. Könyörülj rajtunk, hogyha elesnénk, emelj fel. Ha erőtleneknek bizonyulnánk, erősíts meg. Bátorságunkat te sokszorozd meg, és segíts bennünket győzelemről győzelemre, míg végül a végső győzelem is, amilyenk lehet, te általad. Köszönjük neked, hogy megáldottad ezt a mai napot is, hogy vigyáztál ránk. Könyörgünk hozzád, maradj velünk az éjszakában is, a csendes pihenést, őrizd álmunkat, és a kedves te előtted, ébreszd fel bennünket a holnapi napra is. Hallgasd meg könyörgésünket. Ámen.
Ami minden, ami kegyelmünket, az meg nékünk ma. És bocsáss meg, ami vétkeinknek, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk érkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszból, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentléleknek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer.